Kedves rádióhallgatom! Egyszer nagyon izgalmas volt egy tudományos lap olvasása, amelyet azok írtak, akik tudományos bizonyítékokat soroltak fel különböző területeken, és azt akarták bizonyítani, hogy a tudomány nem tud bizonyosat mondani sok mindenről. Például nem voltak bizonyosak benne pontosan, hogy mit okoz az atomrobbanás. Nem voltak bizonyosak abban, hogy milyen következményekkel jár a kémiai háború. Nem voltak biztosak a születés szabályozó pirulák hatásában. Sok mást sem tudtak ellenőrizni. Aztán az egyik tudós ezt mondta: ez olyan, mint az örökkévalóság kérdése. Nem tudhatjuk, hogy van-e menny és van-e pokol, de jó, ha igyekszünk a mennybe jutni, mert ha esetleg tévedünk is, akkor még mindig nem veszítettünk semmit. De ha van menny és pokol és tévedünk, akkor nagy bajba kerülünk. Urunk félreérthetetlenül világossá tette, hogy az elveszettek állapota nagyon rossz, amikor ezt mondta: és a tüzes kemencébe dobják őket, ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Rendkívül bölcsnek tartják azt az embert, aki ma tudományosan gondolkodik. Bizonyára ide sorolják azt az embert is, aki tagadja a pokol létezését. De barátom, a valóság az, hogy ezt nem mondhatod ki bizonyosan. Talán ezt feleled, de te sem mondhatod ki, hogy van. Én tudom ennek a könyvnek az alapján, és mivel a Biblia annyira pontos mindenben, amit megjövendölt, és mivel a saját életem is bizonyítja annak igazságát, készpénznek veszem, hogy pontos a pokol leírásában is. Én erre az igazságra építek, és ez valóság lesz egy napon. Ha azt mondanák neked, hogy hurikán csap a városodra, akkor mit tennél? Miután megkapnád az információt, talán valaki arra jönne és így szólna: figyelmeztettek 10 évvel ezelőtt a hurikánra, és nem érkezett meg. Azt hiszem, ezt mondanád: lehet, hogy 10 évvel ezelőtt tévedtek, de most igazuk lehet, ezért azt hiszem, hogy az óvóhelyre menekülök. Ostoba lennék, ha nem ezt tenném. Mi lesz azzal az emberrel, aki elutasítja Krisztus figyelmeztetését a pokollal kapcsolatban? Ezt mondja: kockáztatok. Nagyon rossz lenne, ha ezt tenné. Urunk Jézus maga teszi világossá ezt a tényt ebben a példázatban, amikor ezt mondja: eljönnek az angyalok, és kiválogatják a gonoszokat az igazak közül, és a tüzes kemencébe dobják őket. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. Egyesek a következő verset példázatnak tartják, mások nem. Mégis ez az egyetlen vers nagyon fontos üzenetet közvetít. Ő pedig ezt mondta nekik: tehát minden írástudó, aki tanítványává lett a mennyek országának, hasonló ahhoz a gazdához, aki újat és ót hoz elő éléskamrájából. Máté evangéliuma, 13. rész, 52. vers. Ez nagyon személyesen hangzik, különösen nekünk, akik tanítjuk és prédikáljuk Isten igéjét. Nekem régit és újat kell előhoznom. Egyesek így szólnak: már régen is hallottam mindezt. Természetesen hallotta. De a mi feladatunk az, hogy a régieket is előhozzuk, és remélem, hogy újakat is tudunk előhozni. Miután Jézus elmondta ezeket a példázatokat, eltávozott és elindult Názáret a saját városa felé. Elment hazájába, és tanította őket a zsinagógában, és álmélkodva ezt mondták: honnan van ebben ez a bölcsesség és ez a csodatevő erő? Máté evangéliuma, 13. rész, 54. vers. Hadd hívjam fel figyelmedet ismét arra a tényre, hogy Krisztus korában sohasem bonták kétségbe, hogy tud-e csodákat véghez vinni. A kérdésük ez volt: honnan van bölcsessége és csodatevő ereje? Hát nem az ágyfia ez? Nem Máriának hívják-e az anyját? Testvéreit meg Jakabnak, Józsefnek, Simonnak és Júdásnak? Máté evangéliuma, 13. rész, 55. vers. Hát nem az ágyfia ez? Ez zavarta meg őket. Nem ismerték fel, hogy ki volt az Úr Jézus. Nekik csak ágynak a fia volt. Ma is csupán így tekintik őt sokan. Azt gondolják, hogy nagy tanító, nagy ember és csodálatos ember volt, de nekik csak ágymester fia. Nem közöttünk élnek-e nővérei is mind? Ugyan honnan van benne mindez? Máté evangéliuma, 13. rész, 56. vers. Nyilvánvaló, hogy az Úr Jézusnak voltak fiú és leány testvérei, akik féltestvérei voltak, és fiatalabbak voltak, mint ő, mint Mária és József gyermekei. Nem értették meg csak a feltámadása után, hogy ő igazán Isten fia volt. És megbotránkoztak benne, Jézus pedig így szólt hozzájuk: sehol sem vetik meg a prófétát, csak saját hazájában és a maga házában. Máté evangéliuma, 13. rész, 57. vers. Saját városának népei annyira ismerték őt és családját, hogy megbotránkoztak benne, vagyis ellene támadtak. Feltételezem, hogy ezt mondták: ismerjük a családját. Köztünk nőtt fel. Honnan veszi magának a bátorságot, hogy tanít minket? Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Máté evangéliuma, 13. rész, 58. vers. Ez egy rendkívüli kinyilatkoztatás. Figyeld meg, hogy mikor látozta Isten hatalmát, amikor Jézus e földön járt. A hitetlenség. Nem is tett ott sok csodát a hitetlenségük miatt. Ő képes lett volna csodát tenni, de hitetlenségük miatt csak néhány csodát vitt véghez. Barátom, velünk az a nagy baj, hogy nincs hitünk, és én az emberek üdvösségében való hitről szólok. Olyan hitre van szükségünk, hogy Krisztus képes megváltani az elveszetteket. Ő a saját környezetünkben, gyülekezetünkben, családunkban és a saját életünkben hitetlenségbe ütközik. Ez különösen érvényes rám is. Urunk nagy igazságot hirdet meg ezen a helyen. Ne hagyjuk figyelmen kívül. Máté evangéliumában le van írva, hogy Jézust elutasítják, mint királyt, és összeütközik a vallási vezetőkkel. A most következő 14. fejezet elmondja azokat az eseményeket, amelyek a krízis felé sodorják az Úr Jézust. Keresztelő Jánost megöli Heródes azon az alapon, hogy meg kell tartania az esküjét. Ez nyílt szembeszállás a világossággal és igazsággal, ami miatt végül gonosz kezüket Jézusra is ráteszik. Jézus visszavonul, de nem Heródes gonosz kezétől való félelmében, hanem azért, mert még nem jött el az ő órája. Az 5000 ember megvendégelése bizonyára Jézus legfontosabb csodatétele, ha aszerint ítéljük meg, ahogy az evangélium írói tekintették. Ez az egyetlen olyan csoda, amit mind a négy evangéliumi író följegyzett. Abban az időben Heródes, a negyedes fejedelem meghallotta Jézus hírét, és ezt mondta szolgáinak. Ez keresztelő János, ő támad fel a halottak közül, és ezért működnek általa a csodatevő erők. Máté evangéliuma, 14. rész, 1. és 2. vers. Ha ez babonaságnak tűnik neked, rendben van. Ez babonaság, de nem a Biblia, és nem Jézus, és nem az ő apostolainak babonasága, sőt, nem is a keresztények babonasága. Ez a vén Heródes babonasága, és annak a kornak bizonyos tudatlan embereinek a babonasága. Valaki ezt mondja. Természetesen, ami mai társadalmunkban nem vagyunk ennyire babonásak. Vajon nem vagyunk? Figyeld meg, milyen sokan követik a horoszkópot, és az asztrológiai ábrákat. A távol-kelet vallásai is óriási befolyással vannak mai kultúránkra. Az emberiség babonás, és mihelyt elszakadunk Isten igéjétől, mi is babonaságba esünk. Még akik magukat ateistáknak nevezik is, odafordulnak a kultuszokhoz és izmusokhoz, meg a pogány vallásokhoz, és csodálkozunk azon, hogy az intelligens emberek miként keveredhetnek bele ezekbe. Jézus személye és szolgálata nem kerülte el a trónon ülő király figyelmét. Heródes tagja volt egy családnak, amit megfigyelhetünk egy jó bibliai szótárban. Az egész család tele volt gazemberekkel és a legsötétebb alakokkal. Ők voltak az első évszázad maffiájának tagjai, és ez alól e fejezet Heródese sem kivétel. E fejezet első néhány verse visszamutat arra, ami már megtörtént. Amikor Heródes hallott Jézus prédikálásáról, azonnal félelemmel és babonasággal telt meg. Heródes ölette meg keresztelő Jánost, és Jánost összekapcsolta az Úr Jézussal. Heródes azt gondolta, hogy János támadt fel a halálból, és félelme őrültséggé változott, mert mindenestől meg akarta semmisíteni Jánost. Heródes részeges, aljas, romlott és gyenge jellemű ember volt, és ugyanakkor gyilkos. Már megölte Jánost, Krisztus előfutárát, és felkészült, hogy magát az Úr Jézust is megöli. A következő versek visszamutatnak keresztelő János halálának körülményeire. Heródes ugyanis elfogadta Jánost, bilincsbe verette, és börtönbe vettette testvérének, Fülöpnek a felesége, Heródiás kedvéért. Máté evangéliuma, 14. rész, 3. vers. Figyeld meg, azt olvastuk, hogy Heródes elfogadta Jánost, tehát ez már a múltban történt. Heródes bebörtönözte Jánost Heródiás kedvéért. Észrevehetjük, hogy Heródest mások befolyásolták. Olyan volt, mint egy politikus. Amit tett, azzal mások jóváhagyását akarta kivívni. János ugyanis azt mondta neki, nem szabad együtt élned vele. Máté evangéliuma, 14. rész, 4. vers. Keresztelő János felemelte szavát Heródes erkölcstelensége ellen. János nem volt jó politikus. Herodes szerette volna megöletni, de félt a sokaságtól, mert prófétának tartották. Máté evangéliuma, 14. rész, 5. vers. Itt azt látjuk, hogy Herodes félt a tömegtől. Amikor azonban eljött Herodes születésnapja, Heródiás leánya táncolt a társaság előtt, és megtetszett Heródesnek. Máté evangéliuma, 14. rész, 6. vers. Heródes kéjvágyó, erkölcstelen ember volt, aki testvérének feleségével élt abban az időben, és keresztelő János elítélte őt. Ezért esküvel fogadta, hogy bármit kér, megadja neki. Máté evangéliuma, 14. rész, 7. vers. Arra számított, hogy valami anyagi ajándékot ad neki, és bizonyára valami értékeset. Az pedig anyja uncolásának engedve így szólt: ad nekem egy tálon keresztelő János fejét. Máté evangéliuma, 14. rész, 8. vers. Az anya, Heródiás, megfelelt Heródes nevének. Kegyetlen és szadista múltra tekinthetett vissza, és kegyetlenül bosszút akart állni, mert János elítélte őt. A király elkomorodott, de esküje és a vendégek miatt megparancsolta, hogy teljesítsék kérését. Máté evangéliuma, 14. rész, 9. vers. Képzeld el, hogy valakit ilyen indítékok hajtanak. Attól félt, hogy mit gondolnak felőle a vendégek, mivel ezt az ígéretet tette, és aztán nem tartotta meg. Elküldte embereit, lefejeztette Jánost a börtönben, elhozták a fejét egy tálon, átadták a leánynak, ő pedig odavitte anyjának. Máté evangéliuma, 14. rész, 10. és 11. vers. Ez a szadista, szomorú és elkeserítő leírás bemutatja nekünk azt a társadalmat. Keresztelő Jánost lefejezték, és a fejét egy táncosnő kedvéért vágták le. Az emberi természet nem sokat változott. A kéjvágy és a gyilkosság továbbra is része a társadalomnak. Aztán eljöttek tanítványai, elvitték a holttestet és eltemették. Majd elmentek, és hírül adták ezt Jézusnak. Máté evangéliuma, 14. rész, 12. vers. János tanítványai elvitték a holttestet, és kegyelettel eltemették. Az Úr Jézus visszavonult, mert tudta, hogy Heródes félelme őrültségbe torkollik, és valami gonoszságra vetemedik. Az Úr Jézus ismerte ezt az embert, és el akarta kerülni az összeütközést, mert még nem jött el az ő ideje. Amikor meghallotta ezt Jézus, eltávozott onnan hajón egy lakatlan helyre egyedül. Amikor meghallotta ezt a sokaság, utána ment gyalog a városokból. Máté evangéliuma, 14. rész, 13. vers. Az Úr hajóval ment át a galileai tengeren, de a tömeg gyalog követte őt a városokból, hogy vele lehessenek. Ezért körülmentek a galileai tenger partján, és találkoztak vele a másik oldalon. Ez bemutatja, hogy milyen népszerű volt a tömeg előtt. Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, és meggyógyította betegeiket. Máté evangéliuma, 14. rész, 14. vers. Figyeld meg ismét, hogy odavitték betegeiket Jézushoz. Szó szerint emberek ezrei gyógyította meg abban az időben. Ha ezt összehasonlítjuk korunk kultuszainak gyógyításaival, akkor ezeket a mai úgynevezett gyógyításokat Isten káromlásnak tekinthetjük. Ezek a csodák bemutatják Jézus, mert amit Jézus tett, az nyilvánvaló lett mindenki előtt. Amikor esteledett, oda mentek hozzá tanítványai, és így szóltak hozzá. Lakatlan ez a hely, és későre jár. Bocsásd el a sokaságot, hogy menjenek a falvakba, és vegyenek élelmet maguknak. Máté evangéliuma, 14. rész, 15. vers. Észrevehetjük, hogy a tanítványok tanácsot akartak adni Jézusnak, hogy mit tegyen. A tanácsuk az volt, hogy küldje el az embereket a faluikba. Jézus azonban ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Máté evangéliuma, 14. rész, 16. vers. Az 5000 ember megvendégelésének csodáját mind a 4 evangélium megörökítette. Ezért olyan fontos ez a csoda. Mintha a tanítványok kinevezték volna magukat egy igazgató tanács tagjainak, hogy megmondják Jézusnak, mit kell tennie. De ő ezt mondta nekik, nem kell elmenniük, ti adjatok nekik enni. Ez egy lehetetlen parancs volt. Imádkozzunk! Uram, megváltóm! Köszönöm, hogy az evangélium tanulmányozása során követhetem lábnyomaidat, és csodálhatom tetteidet, szavaidat és egész életedet. Add, hogy tőled soha ne szakadjak el, hanem kövesselek, amíg hozzád érkezem. Ámen.